Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban szó lesz az otthonteremtési támogatások feltételeinek egyszerűsödéséről, egy augusztus 20-a alkalmából készített felmérés eredményéről, ami a nemzeti identitásunkra volt kíváncsi, valamint szó lesz az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdést segítő akciójáról. A műsor második részében a nyári diákmunkákról hallhatnak, tartsanak velünk! Egyszerűsödnek az otthonteremtési támogatások feltételei, hogy minél többen vehessék igénybe azokat, jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az otthonteremtési támogatásoknál halálesetén figyelembe veszik majd az elhunyt társadalombiztosítási jogviszonyát, és ezen túl a külföldi tanulmányok is beszámítanak a jogviszonyba, közölte a miniszter. Novák Katalin hozzátette, bővül a kedvezményezettek köre, a mozgáskorlátozottak mellett a látássérültek és a hallássérültek életét megkönnyítő fejlesztésekre, valamint kültéri lépcső kialakítására és felújítására, illetve külső elektromos munkálatokra is kérhető otthonteremtési támogatás.
Talán még egy olyan pont van, ami itt izgalmas lehet, az egy gyakran jelentkező probléma, elsősorban a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásánál, hogy egészen alacsony köztartozás esetén is, tehát 5000 forint alatti köztartozás esetén is elesnek ettől a lehetőségtől, holott nem is értesülnek arról, hogy ilyen köztartozásuk van. Most ezt az összeget 5000 forintra emeljük, és a NAV fogja ellenőrizni egyébként a köztartozásnak a meglétét vagy hiányát, és még egy könnyítés lesz, hogy abban az esetben, hogyha valakinek volt adótartozása, de utána azt kiegyenlített, akkor nem kell teljesen újra kezdenie az igénylést, hanem kap egy átmeneti időszakot, amíg lehetősége lesz ezt a köztartozást vagy adótartozást kiegyenlíteni.
A miniszter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank októberben induló 70 millió forintos kamattámogatott hitelt biztosító zöld otthon programját összekapcsolják a csokkal. Ez azt jelenti, hogy kamatmentes lesz a csokhoz kapcsolódó kölcsöne annak, aki új energiahatékony otthont épít vagy vásárol az MNB segítségével. A miniszter azt is bejelentette, hogy a kistelepülések állami támogatást kérhetnek a rendezvényeikhez.
2,8 milliárd forintos forrásból az 5000 fő alatti települések számára egy maximum 1 millió forintos támogatás válik elérhetővé. Augusztus 31-éig lehet majd erre pályázni, és az önkormányzati rendezvények megvalósítását szolgálja majd. Köszönjük szépen, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet vállalta ennek a programnak a lebonyolítását, és köszönjük szépen Fekete Péter államtitkár úrnak is, hogy ők is az ügy mellé álltak. Ennek köszönhetően bízunk abban, hogy a közösség élet újraindítását minél több kis településen élő élvezheti majd.
Novák Katalin szerint egyébként 2022-ben biztosan meg lesz a személyi jövedelemadó visszatérítéséhez szükséges 5,5%-os GDP növekedés. Az idei második negyedévben ugyanis 17,9%-kal bővült a gazdaság. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
10-ből 8 magyar büszkén vállalja a magyarságát, 85%-uk erős nemzeti identitással rendelkezik. Derül ki a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért felméréséből. A reprezentatív kutatás arra is rávilágított, hogy a magyar emberek elsősorban országuk sikereire büszkék, a nemzeti önazonosságuk erősebb, mint az európai. 10-ből 6 magyar ember büszke arra, hogy országunk tagja az Európai Uniónak, azonban 11%-ukról ez egyáltalán nem mondható el. Nagy témával, a Kincs kutatójával beszélgettem.
A Kincs egy reprezentatív kutatás kapcsán megvizsgálta, hogy nekünk magyaroknak mennyire fontos a nemzeti és az európai identitásunk. Ebből a kutatásunkból kiderült, hogy 10-ből 8 magyar erős nemzeti identitással rendelkezik, és egy picivel többen, 85%-uk pedig büszkén vállalja a magyarságát.
Ez, hogy erős nemzeti identitással rendelkezik, itt mire kérdeztek rá? Mi az, amire büszkék?
A kutatásomon arra kérdeztünk rá, hogy a magyarok elsősorban a saját nemzeti történelmünkre, kulturális, illetve sport eredményeikre a legbüszkébbek. Itt külön kiemelném, hogy a fiatal felnőttek a legbüszkébbek a magyar sportolók által elért eredményekre. Ez igazából nem meglepő, hiszen sportolóink kiváló teljesítményeket nyújtanak különböző világversenyeken is, csak úgy, mint a mostani Tokiói olimpián is. A fiatalok leginkább a sporteredményekre és a kulturális eredményekre a legbüszkébbek. Azonban összességében viszont azt láthatjuk, hogy az idősebb korosztály, illetve pedig a vidékiek, akik leginkább büszkék nemzetidentitásunkra.
Az európai identitásra is kíváncsi volt a Kincs. Itt mi jött ki?
A Kincs reprezentatív felméréséből kiderült az is, hogy 10-ből 8 magyar arra is büszke, hogy országunk tagja az Európai Uniónak. Az EU működésére és eredményeire azonban megosztották a válaszadókat. Egy ötöde az embereknek nem büszke az EU működésére, ugyanakkor kétszer annyian pedig elismerik azt, és valamivel több mint 30%-uk pedig nem tudott álláspontot foglalni e kérdés kapcsán. Látható, hogy az emberek büszkék arra, hogy magyarnak születtek, és nemzeti önazonosságuk erősebb, mint európai identitásuk.
Mikor és hány fő részvételével készült el a felmérés?
Ezt egy kicsivel az olimpia kezdete előtt készítettük ezt a felmérést, és 1000 főt kérdeztünk meg ebben a kutatásunkban.
Nagy Tímeát, a Kincs kutatóját hallották. 10. alkalommal hirdette meg iskolakezdés együtt segélyakcióját az Ökumenikus Segélyszervezet. A koronavírus miatt idén is kétszer annyi gyermek iskola táskáját szeretnék megtölteni. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója szerint ezeknek a gyerekeknek a tanszercsomag többet jelent egy ajándéknál, esélyt kínál arra, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba, a riporter Tatár Tímea.
Amikor ezzel elindultunk 2011-ben, akkor azt határoztuk meg célként, hogy minden évben szeretnénk 1000 gyereknek legalább megtölteni az iskolatáskáját minőségi tanszerekkel. Már akkor is a segélykérések száma jelezte azt, hogy ez egy nagyon megterhelő időszak, különösen is azoknak a családoknak, akik eleve nehéz helyzetben vannak. A tavalyi évben erre még rátett egy lapáttal a járványhelyzet, ezért már a tavalyi évben megdupláztuk tulajdonképpen a célkitűzést, és így a tavalyi évben elértük már a 10.000-es számot, tehát hogy 10 év alatt 10.000 gyermeknek tudtunk segíteni, 10.000 gyerek, akinek valóban esélyt tudtunk arra adni, hogy ők is úgy ülhessenek be az iskolapadba szeptember 1-én, hogy tele van az iskolatáskájuk minőségi tanszerekkel, és jó kedvel és egyenlő eséllyel a társaikhoz kezdhetik el a tanulást.
Úgy találják, hogy a koronavírus miatt most kétszer annyi a szükség, mint korábban volt?
Sokan vannak, akik a segélykérésünkben leírják azt, hogy a járványhelyzetben elvesztették a bevételeiket, elvesztették az állásukat. Sőt, olyan segélykérés is érkezett hozzánk, ahol egy korábbi adományozónk jelezte, hogy ő sokszor segített, de most ő neki lenne szüksége segítségre, mert nehéz helyzetbe kerültek. Fontos hangsúlyozni, hogy itt az iskolakezdés együtt segélyakció az mindig úgy indul, hogy már a nyár folyamán kiválasztjuk azokat a gyerekeket, idén 2000 gyereket, akiknek ebben az évben segíteni tudunk, tehát a kiválasztás az már megtörtént, és ez azt is lehetővé teszi, hogy személyre szabottan tudjunk segíteni, tehát felveszünk az adataikat, hányadik osztályba készülnek, fiúról vagy lányról van szó, milyen elvárások vannak az iskola részéről. Ez nagyon fontos, hogy tényleg jól tudjunk segíteni, és ezért is egy pénzadománygyűjtésről van szó, hiszen a pénzadomány teszi azt lehetővé, hogy azt és olyat vegyünk, amire valóban a legnagyobb szüksége van a gyerekeknek.
Az adományvonalat kell hívnia annak, aki szeretne hozzájárulni a gyerekek iskola kezdéséhez.
A célkitűzésünket tehát megdupláztuk, és idén 2000 gyerek szeretnénk segíteni. Az eszközök azonban ugyanazok, ugyanúgy a 1353-as adomány vonalat kérjük hívni, ha lehet, akkor kétszer, hiszen a egyetlen hívás az csak 250 forintot jelent, de például mondjuk 40 hívásból már össze tud jönni egy 10.000 forint értékű tanszercsomag. Ez az a határ, amit idén is megszabtunk, hogy szeretnénk 10.000 forint értékben segíteni minden kiválasztott gyereknek, és ez a 1353-as adományvonal az elmúlt években már sokszor bizonyította, hogy az összefogás képes a csodákra, mert a sok kicsi az mindig sokra megy, és hogyha sokan tárcsázzák a 1353-at, akkor itt a kis 250 forintokból akár milliók jöhetnek össze, és ez lehetővé teszi azt, hogy mi folyamatosan állítsuk össze a csomagokat a következő hetekben, hiszen a célunk az az, hogy már az első becsengetés előtt meg is érkezzenek ezek a csomagok a gyerekekhez. Vannak olyan csomagok, amiket személyesen adunk át, akár intézményeinken keresztül, és vannak olyanok, amelyeket a Magyar Posta segítségével juttatunk el a rászorulóknak.
Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatóját hallották. Ez a Családi Hét. A műsor második részében az idei diákmunka lehetőségekről lesz szó. Ezen a nyáron újra sok fiatalt vártak, egyebek között a vendéglátás, turizmus területén működő, illetve az önkormányzati cégekbe, strandokra. Volt miből választaniuk a diákmunkát vállalóknak. A Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője elmondta, hogy a fiatalok egyre tudatosabbak, amikor a munkafeltételeket tekintik át, legyen szó órabérről, munkaidőről, és egyre gyakoribb az is, hogy valakit visszavárnak a munkáltatók. Majzik Nándorral beszélgettem. Mi a tapasztalat így augusztus közepe táján? Mennyire érdeklődtek idén a fiatalok a diákmunkák iránt?
Alapvetően elég jó időpontban vagyunk ahhoz, hogy tudjunk már egyfajta mérleget vonni azzal kapcsolatosan, hogy az idei nyarat tekintve mik a tapasztalatok. Júniust látjuk, most már a júliust is látjuk, hogy hogy alakultak a teljesítések a különböző partnereinknél. Az a tapasztalat, hogy gyakorlatilag nagyjából, amit korábban mondtunk, hogy egy ambiciózus, de talán reálisnak tekinthető cél lehet az, hogy az idei nyár az körülbelül mondjuk megközelítse a 2019-es utolsó békéjégi nyarat, az helyen közel azért teljesülni látszik alapvetően, tehát egy elég pozitív folyamat, illetve fejlemény. A cégek alkalmazkodtak már korábban egyébként a vírus helyzethez, tehát a második, harmadik hullámnál is az látszott már, hogy míg az elsőnél még meg volt a nagy bizonytalanság, hiába, hogy ott volt még a legkevesebb fertőzött, de mindenkinek új volt a helyzet, senki nem tudja, mi várható, mi következik. Addigra a gazdasági szereplők már az őszi-téli hónapokra, nyilván akinek nem kell persze bezárni, mert ott értelemszerűen, akinek kötelezően zárva kellett tartani, ott ez nem volt érvényes, de aki nyitva lehetett, ott már ott látszódott, hogy a visszatérés az megindult, és ugye azzal, hogy az oltások felpörögtek, illetve a korlátozásokat ezzel egyidejűleg fel tudták oldani. A nyári hónapokra vonatkozóan mindenki abszolút derülátóan állt hozzá, és tényleg az látszik, hogy szerencsére visszatért az élet tulajdonképpen minden szektorban.
Minden szektorban úgy tűnik, hogy igyekeztek a fiatalok munkát találni, elhelyezkedni. Melyek mégis a legnépszerűbbek?
Amik klasszikusan népszerűek nyáron a diákok körébe, illetve a cégek is előszeretettel alkalmaznak diákmunkát ezekbe a szektorokba. Azok úgy szoktunk fogalmazni, hogy például ezek a tipikus nyári szezonális munkák, ez a turizmus, vendéglátás, fesztiválok, akvaparkok, strandok, csúszdafelügyelők, tehát amik így tipikusan ezek a klasszikus nyárinak tekinthető események, illetve helyszínek. Emellett viszont ugyanúgy népszerűek továbbra is azok a munkák, amik mondjuk akár egész évben zajlanak. Ilyenek a különböző irodai munkák, irodai kisegítő jellegű feladatok. Aki szakmai munkát végez, annak ez megy tovább a nyári hónapokban is, illetve például vannak a fizikai munkák, amit még szintén meg kell említeni, gyárakban, feldolgozó iparban, kereskedelemben, árufeltöltés, pénztár, stb. Ezeken a területeken is rengeteg fiatal dolgozik ilyenkor.
Mennyire kezdenek tudatosabbak lenni a fiatalok a tekintetben, hogy mondjuk milyen jogaik vannak nekik munkavállalóként, diákmunkásként, mennyire felkészültek, amikor jelentkeznek önökön keresztül, hogy valamilyen munkát szeretnének vállalni, vagy azért még mindig fel kell hívni, akár a munkáltatók, akár a fiatalok figyelmét is, hogy pontosan milyen adózási, munkaidőbeli szabályozások vannak.
Alapvetően szerencsére, illetve hál' Istennek, standardnek mondható, hogy minden május-júniusban a diákmunka az elégnek publicitást szokott kapni a médiában. Itt mi is, illetve mások is, akik nyilatkoznak a témába, el szoktuk mondani nem csak azokat a dolgokat, hogy ki mit szeret, illetve milyen órabérek jellemzőek, hanem pontosan ezt is, hogy úgymond mik a jogi feltételek, mire kell odafigyelni. Itt látni kell azért, hogy nagyon sokszor 16-17-18 éves diákokról is beszélünk, akik jellemzően első munkatapasztalatukat azt ilyen környezetbe szerzik. Éppen ezért az iskolaszövetkezetek azok érzik annak a bukoszocializációs felelősségét, hogy azért amit tapasztal valaki elsőnek, vagy az első pár munkáját, az akár hosszabb távon is meghatározhatja a tapasztalatait, illetve a munkához való hozzáállását. Én azt látom egyébként, hogy nagyon sokan felkészültek már azért, tehát az alapvető dolgokkal tisztában vannak, vagy esetleg a szüleik segítik őket ebben, de az iskolaszövetkezeteknek is nagy felelőssége van abban, hogy valóban szerződéssel tudnak dolgozni, a naphoz bejelentve dolgoznak, jelenlétében vezetni kell az óráikat, a szerződésen legyen rajta, hogy melyik cégnél dolgoznak ők pontosan, ki úgymond a szolgáltatás fogadója, ezt így mondják itt nálunk ebben a jogi szakzsargonban, milyen órabérben és mi az a feladat, amit őt neki valójában el kell látni.
Volt olyan terület, ahol kifejezetten hiány volt, ahol egész egyszerűen nem tudtak annyi diák munkavállalót küldeni, amennyire úgy látták, hogy szükség lett volna?
Azt tudom mondani, hogy szerencsére nagyjából, ahol ez ilyen nagyon akut módon lett volna jelen, olyat most az idei nyáron nem tudok mondani. Voltak nyilván olyan létszámigények, vagy esetleg területek, ahol azért nehézségbe ütközött mondjuk a toborzás, de alapvetően az, hogy a nyári időszakban ne lehessen megoldani valamit diákmunkával, azért alapvetően nem jellemző. Itt annyi kitekintést tennék, hogy 2019-ig ugye az volt a jellemző, hogy munkaerőhiány volt Magyarországon, ami a diákmunkát is érintette, tehát a diákok is válogathattak gyakorlatilag még a nyári munkák között is, még hogyha a végére azért sikerült is mindenkinek a megfelelő helyre elkerülni. Ugye tavaly erre jött be egy ilyen óriási váltásként az, hogy sok idő után először előfordult nem egy diáknál, hogy gyakorlatilag nem talált magának nyáron munkát, annyi helyen voltak ugye visszacsökkentett igények, vagy esetleg bezárások, és idénre meg úgymond visszaáll ez a tendencia, talán most még egy ilyen egyensúlyi állapot van, hogy azért tudtak is a diákok keresni maguknak munkát, találtak is, de azért a cégek is megtalálták a számukra szükséges mennyiségű munkaerőt, akár iskolaszövetkezeten keresztül, akár egyéb diákmunkaformákban.
Tehát akkor most a kereslet kínálat úgy nagyjából egálban
most van. Nagyjából igen, nyáron most nagyjából egálban van, igen. Azt várjuk egyébként, hogy ami ugye a szokás sor szokott lenni gyakorlatilag a szezonális tendenciákat tekintve, hogy ahogy ugye jön az augusztus vége, illetve az iskola elkezdődik, értelemszerűen csökken a dolgozni tudó diákok száma is, illetve az is csökken, hogy ők hány órát tudnak vállalni egy adott munkahelyen vagy egy adott héten. Ezzel együtt ilyenkor mindig az iskolaszövetkezeteknek a toborzási tevékenysége, illetve a toborzási tudása azért az nagyobb hangsúlyt kap, mert nyilván a több évtizedes tapasztalatnak, illetve a fiatalok megfelelő elérési csatornáinak hála, azért megvan az a mód, ahogy ezeket is át tudják ilyenkor indalni.
Mennyire válogatósak egyébként a fiatalok? Hányadik munkalehetőségre mondják azt, hogy igen, ez már olyan, amit el tudnék magamnak képzelni? Válogatnak?
Általánosságban azt tudom mondani, hogy egyébként igen. Tehát azért az a tapasztalat még megvan nekik, hogy tudnak válogatni. Ez egy elég sok éves tendencia volt. Ugye tavaly ehhez képest volt a nagyon nagy ellentét, hogy nem, hogy válogatni nem lehet, hanem gyakorlatilag tényleg lehet, hogy valaki nem tud elmenni dolgozni adott esetben. Ez a válogatás azért megvan. Alapvetően nézik, hogy hol van, nézik, hogy milyen jellegű munka, az órabér az nyilván egy elég fontos szempont, de hát ez azért mégiscsak természetesnek tekinthető. Ugye sokan vannak, akik nyáron úgy dolgoznak, hogy valamire mondjuk konkrétan spórolnak, mert meg szeretnének venni valamit, és sokan esetleg a családot is próbálják ezzel tehermentesíteni, vagy mondjuk a szeptembertől kezdődő iskolás hónapokra is ilyenkor azért tudnak félretenni, illetve van egy másik réteg is, a kettő egyébként nem is zárja ki természetesen egymást, ahol mondjuk a szülő mondja azt, hogy azért szerez valami munkatapasztalatot, mert ugye az sose járt, ha már egy pár hetet valaki nyáron ledolgozik, ez ugye évtizedek óta alapvetően szerencsére egy bevett szokás.
A nyelvismerettel hogy állnak most a fiatalok? Sajnos nemzetközi rangsorokban nem állunk túl jól mi magyarok a külföldi nyelvek ismeretében. Most a fiatal 16-18 év közöttiek hogy állnak ezzel? Mennyire rendelkeznek külföldi nyelvismerettel?
Azt látom, hogy például az angol nyelvtudás az nem okoz már különösebb problémát, tehát nagyon sok helyen, ahol tulajdonképpen egy angol nyelv ismerete mondjuk elvárás a munkához, az például már az órabérekben nem mutatkozik meg különbségként, tehát hogy annyira alapnak tekintik már a munkaadók is, és annyira jellemző a fiataloknál is. Itt nem feltétlenül van az anyanyelvi szintű nyelvtudásra kell gondolni, de mondjuk egy társalgási szintű angol nyelvtudás az már nagyon sok fiatalnál jelen van. Amikor jönnek a speciálisabb nyelvek, és itt a speciális között akár olyat is említhetek, hogy német, ami azért Magyarországról nézve mégsem egy ilyen nagyon egzotikus nyelv, de például németül már jóval kevesebben beszélnek, de amúgy meg vannak olyan nyelvtudással rendelkező diákok is szép számmal, amit meg nem is feltétlenül gondolna a hallgató, hogy ebből sok van, akár franciát említhetnénk, spanyolt, olasz, egzotikus nyelveken is svéd, vagy tényleg kínai, tudnék még itt sorolni egy párat, ilyen nyelven beszélő diákokkal is találkozunk, és amikor van ilyen igény, akkor azért ezt is meg lehet oldani.
Gondolom az is egy sikerélmény tud lenni egy fiatalnak, hogyha közlik vele a nyári munkája után, hogy visszavárják jövőre is. Ez mennyire jellemző, hogy már jelzik ezt önöknek, amikor végeztek, mondjuk augusztus vége felé, akinek szeptembertől már nincs ideje diák munkát vállalni, hogy fú, akkor jövő júniustól megint mehetek.
Ez kifejezetten jellemző szerencsére. Én akkor azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen itt ebben az ügyletben, vagy ebben a munkaviszonyban részvevő összes szereplőnek tulajdonképpen ugyanaz az érdeke, mert a cégnek is az a jó, hogyha egy jó diák beválik nála, az is kaszolatkeznek is értelemszerűen az a jó, meg nyilván magának a diáknak is, és ezért ez szép számmal jellemző, és nem csak a nyári munkák esetében egyébként, hanem amikor évközben is vannak dolgozók, akik mondjuk már a tanulmányoknak megfelelőbb szakmai munkát végeznek, de mondjuk egész évben ilyen részmunkaidőben, ott nagyon sok esetben látjuk azt, amikor a cég tájékoztat minket arról, hogy akkor főállású lehetőséget ajánlottak a diáknak, aki azt is fogadta. Nyilván ez igazából ilyenkor szépen így kerül fel gyakorlatilag az íra a pont, hogy már az egyetemi évek alatt dolgozik valahol, és utána ezzel gyakorlatilag meg is szerzi az első főállású munkahelyét, ahol tudja indítani utána a karrierjét, úgyhogy szerencsére azért ez viszonylag gyakorinak tekinthető.
Majzik Nándort, a Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!